Sziasztok! Ez itt a Vezes Csapat Rádió második 2022-es adása Baka Gáborral, Kovács Olivérrel és Fejér Patrikkal.
Sziasztok!
Elkezdődött a szezon Bahreinben, és nem is akárhogy, és miért még belemerülnénk itt a mély beszélgetésekbe, bátorkodom felhívni a figyelmeteket arra, kedves YouTube-os nézőink, hogy nyugodtan szóljatok hozzá az adáshoz. Élőben vagyunk, látjuk a válaszaitokat, a kommentjeiteket, és ti is láthatjátok majd itt a képernyőn a hozzászólásaitokat megjelenni. Úgyhogy a felmerülő kérdésekre válaszolunk, tényleg itt leszünk az elkövetkezendő, hát nagyjából egy órában. Na, honnan is indítsuk ezt a szezonnyitó Bahreini nagy díjat, Gábor, Oliver?
Szerintem onnan indítsuk, hogy mit vártunk, vagy nem is csak mi mit vártunk, hanem mit várt a nagy közönség, vagy legalábbis a szakértők a tesztelés után. És a tesztelés végére az tűnt ki, hogy a Ferrari jó lehet, de az is látszott, hogy a Red Bull, a Verstappen tavalyi bajnok csapata, vagy amivel bajnoki címet szerzett, szintén jó lehet, és az is látszott, hogy a Mercedes nincs ott, ahol kéne. Na most ehhez képest volt, ami teljesen bevált, sőt, nagyjából ezek beváltak, amit most mondtam, viszont voltak dolgok, ami elmaradt, mert ugye sokan gondolták, hogy a McLaren is erős lehet, azzal együtt, hogy a teszteken problémáik voltak, ezzel együtt nagyon gyöngén szerepeltek, de nem tudom, hol kezdjük?
Hát szerintem, ahol a verseny is véget ért, ugye, aki megnyerte, akik megnyerték, kezdjük szerintem a Ferrari-val. Azért olyan is rég volt már, hogy a Ferrari kettős győzelmet aratott, és olyan még régebben, hogy a szezonnyitón arattak kettős győzelmet.
Hát egészen pontosan a 2019-es szingapúri nagydíj volt az utolsó futam, amikor a két Ferrari ért célba az első két helyen, és amikor ilyen jól kezdték a szezont, egészen 2010-ig kell visszamenni, amikor ugyanúgy Bahreinben, de még az Alonso Massa párosra győzött a Ferrari, és ez egyébként azért érdekes, mert akkoriban még jellemzően az ausztráliai Melbourne adott otthont az év első futamának.
Tudtam, Oliver, hogy számíthatok rá a statisztikában. Igen.
Igen. Minden esetre most már ugye előttük a poént, bár valószínűleg mindenki más is tudta, hogy mi lett a végeredmény. A Ferrari komoly kettős győzelemmel kezdte az idényt, miközben a másik nagy esélyes, vagy legalábbis, nem is legalábbis, hanem a sokak által címvédőként várt Red Bull, még ha a csapatbajnoki címet nem is szerezték meg. Red Bull nullázott, de annyira, hogy négy autójukból három nem is fejezte be a versenyt. Szóval borzalmas, katasztrofális véget ért a Red Bull számára a Bahreini szezonnyitó. Emellett, és ennek köszönhetően a Mercedes pedig, legalábbis a címvédő Lewis Hamilton dobogót hozott, amire nem sokan fogadtak volna a futam előtt.
Ja, valóban nem, és hát ugye az előző adásban is beszéltünk róla, hogy így nagyjából egy szintre vártuk őket, de nyilván a pontos erősorrendet nem tudtuk, és számomra például meglepő volt a Mercedes nagyobb lemaradása, és most úgy tűnik, hogy tényleg nem a homokzsákok hátráltatták őket a közel-keleti sivatagban, hanem most tényleg nem sikerült úgy összerakni a V13-as kódjelű modellt.
Hát egy biztos,
igen.
Hát egy biztos, hogy nagyon régen utoljára arra például, hogy a Mercedesnél ilyen eufóriával ünnepeltek egy harmadik helyet, ami hát tulajdonképpen a szerencsének köszönhetően jött össze, mert ha nem esik ki a két Red Bull, akkor ez még a legjobb esetben is egy ötödik, hatodik hely lett volna.
Sőt, itt hozzátenném, hogy igazából még ez az ötödik, hatodik hely sem lett volna garantált, ha rajtnál nem hibázik a volt pilótájuk, az azóta az Alfa Romeo-ba átült Valtteri Bottas, és a Haas utolsó pillanatban berántott versenyzője, a régi visszatérő Kevin Magnussen, mert hogyha nekik jól sikerült volna a futam első fele és a stratégia, akkor simán benne volt, hogy akár a Mercedesek előtt végeznek, úgyhogy lehetett volna ez hetedik, nyolcadik hely is akár. És tényleg ennek a Mercedes csak örülhetett. Szóval ne, furcsa ezt kimondani ennyi év Mercedes uralom után, amikor legfeljebb a rettentő bal szerencse miatt maradnak meg a dobogóról, de itt most erőből semmi nem lett volna, hogyha előlük nem pogyognak ki hárman, négyen, ilyen-olyan okokból. Úgyhogy
és hát...
úgyhogy üdvözlünk mindenkit a Forma 1 új korszakában, mert tényleg
igen.
Úgy látszik, hogy a Mercedes most nem csak kicsit van bajban, persze ne kongassunk vészharangot, minden esetre nem arról van szó, hogy éppen csak eltekertük a gombokat, rosszul mértük fel a beállításokat, itt valószínűleg nagyobb probléma van.
Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés, mert ilyen helyzetben, mint a mostani, utoljára a V6-os korszak előtt volt a Mercedes, ez a 2010-2013 közötti időszak, főleg is annak inkább a vége felé, nagyjából akkor volt az, hogy ez a harmadik erő volt a Mercedes még Hamiltonnal és Rosberggel. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fognak ebből kilábalni, mert az azért látszik, hogy még most is megvan a gúgyjuk, tehát lehet látni a különböző fejlesztéseikből, például ebből a szinte nem is létező oldaldobozból, hogy azért nem tétlenkedtek, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ezeket a szabályokhoz nem ez a megoldás bizonyult a leghatékonyabbnak.
Hát, hogy még egyelőre nem ez a megoldás
hát,
bizonyult
illetve.
Hatékonyabbnak, itt ugye az is benne van a pakliba, hogy ki hogy tudja az a kezdeti csomagját tovább fejleszteni. Ugye például most egy kicsit hátrébb ugrok a mezőnyre egy mondat erejéig, az Aston Martinnál mondták azt még a szezonnyitó előtt, hogy már építik az új koncepcióra épülő autót. Úgyhogy
Van mire.
ott tudják, hogy vagy sejtik, hogy még tovább fejlesztés esetén sem ugrálnak annyit előre, mint hogyha valamit teljesen a nulláról kezdenének. Viszont ilyen, most ugye felmerül a kérdés, látva a Mercedes lépés hátrányát, hogy mikor tér vissza újra nyerő formában. Ugye ismerve így a Forma 1, az eddigiekben látott Forma 1-es ilyen fejlesztési lépcsőket, a következőre valószínűleg az első európai futamokon kerül sor. Így simán lehet, hogy addig még a Red Bullok és a Ferrarik hátsó szárnyát kell figyelni a Hamiltonéknak, de az is meg lehet, hogy egy más karakterisztikájú pályán sokkal közelebb lesznek, vagy akár át is léphetik a konkurenseket.
Itt egy dolgot közbevetnék, vagy talán inkább csak érdekesség, mint komoly dolog, de azért talán eszébe jut a nézők egy részének is, hogy a Red Bull 2017-ben vezette be a 13-as típus számú autóját, az RB13-ast, amivel végül tucatnyi kiesést produkáltak, annak ellenére, hogy a szezon elején ezzel hype-olták az autót, hogy másoknak szerencsétlen 13-as, nekünk nem lesz az. Talán az volt az első évük, amikor azt várták, hogy Verstappenből bajnokot csinálnak vele. Na most ehhez képest a Mercedes eljutott a W13-as modellig, és ugyan a Red Bull rosszabbul szerepelt most ezen a hétvégén, de láthatóan valahogy ez a 13-as száma, annak ellenére, hogy racionálisan senki nem hisz benne, valahogy mégis a Mercedesnél is érvényesül az átka, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez tényleg csak egy hétvégére, vagy egy-két hétvégére szólt, vagy valóban a Forma 1-ben nem véletlenül nem szeretik a 13-ast.
Emellett, a Quadrado választotta annak idején.
Hát, nézd meg a karrierét, azt hiszem, nem is kell többet magyarázni hozzá. Emellett meg ugye már volt arról szó, hogy kik voltak azok, akik nagyon korán elkezdtek készülni erre az évre, és itt érdemes kiemelni a Haast, amelyik csapatnál tavaly a szezon kezdet előtt megmondta, hogy őket egyáltalán nem érdekli gyakorlatilag 2021, lesz, ami lesz, és 2022-re dolgoznak, és valóban azt látjuk, hogy ez bejött nekik.
Közben kaptunk egy kérdést a YouTube-on, hozzászólás. Sziasztok! Kérdezni Noémi, szerintetek kitart a Ferrari sikere az egész szezonban? Még visszakanyarodva egy kicsit az élmezőnyhöz. Hát én ezt adnék is rá egy rövid választ, ez nem a saját válaszom, hanem ezt egy spanyol Forma 1-es újságíró írt ki Twitterre, és most gyorsan megpróbálom le is fordítani. Így hat ilyen okosság, úgymond, a 2021-es Forma 1-es szezonhoz. Egyetlen futam.
22-es, bocsánat, ugye?
Igen, 22-es. Egyetlen futam után. Amit 100%-osan nem jelenthetünk ki. De mégis meg kijelentjük, legalábbis legtöbben.
Hogy legalábbis sokan
Igen.
ezzel jönnek már most,
Az
igen.
első, a Ferrari a bajnoki cím legfőbb esélyese. Nyilván nem, mert még mindig csak egy futamon vagyunk túl, és nem látjuk, hogy mi lesz még a jövőben, hogy fejlődnek a többiek, de szerintem ez felesleges is magyarázni, legalábbis a Forma 1-et értő nézőknek, de mégis sokan ezt gondolják. A Mercedes hónapig így fog szenvedni, ugyanez a helyzet. Az új szabályok sikeresek, az új szabályok bukást jelentenek, szóval rosszak az...
Kudarcot vallottak, igen.
Igen. A csapatok, akik most hátul végeztek, hátul is fognak maradni, és az új versenyirányítás jobb munkát végez. Ezt mindezt egyetlen futam után rengetegen már kijelentették, és visszakanyarodva a kérdésre, meg lehet, hogy kitart, de lehet, hogy nem. Ezt
Én azt gondolom, hogy szerintem akár pontokban is reagálhatnánk erre, hogyha még egyszer mondanád pontonként, akkor szerintem
Na
mondanád is
mondom,
róla
a Ferrari a
azt.
bajnoki cím legfőbb esélyese.
Hát erre én, ha már itt az imént szóba került a 13-as szám átka, én a szezonnyitó átkával reagálnék rá, ugyanis az elmúlt években sosem az a versenyző volt bajnok, aki az év első futamát megnyerte. És ez akkor is igaz volt, amikor Ferrari pilóta nyert, lásd 2017-ben és 18-ban Sebastian Vettel. Szóval már csak ezért is érdemes óvatosan bánni az ilyen kijelentésekkel ideje korán.
Hát ez csak egy statisztika, ami bármikor lehet,
Ez
ami
így van, de
véget
azért
érhet
ez
bármikor
eddig
gyakorlatilag.
mindig nyert. Tehát tavaly is Hamilton megnyerte a szezonnyitót, és aztán Verstappen lett a bajnok.
Én itt a Mercedes-re és a Red Bull-ra, vagy és a Ferrari-ra, a három csapatra reagálnék rögtön, hogy azért érdemes észben tartani, hogy a Red Bull és a Mercedes tényleg az utolsó pillanatig fejlesztett, és bár a Ferrari nem deklarálta úgy, mint a Haas, hogy őket csak 2022 érdekli, óriási előnyük lehetett abban, hogy tényleg ők elengedhették a szezont, mert oké, a McLarennel azért nagy küzdelemben voltak, de a harmadik, negyedik hely egy Ferrari-nak nem sokat számít pénz szempontjából sem, mert így is úgy is egy csomó pénzük volt. Úgyhogy simán benne van, hogy a Ferrari ki tud tartani, emellett viszont sosem szabad lemondani arról, vagy sosem szabad elfelejteni, hogy a Red Bull milyen óriási fejlesztési potenciállal rendelkezik. Ugye az elmúlt években számtalanszor láttuk, hogy a szezon második felében mekkora lendületet vettek, a Mercedes pedig rendben, úgy lehet, hogy most mellé nyúltak az autóval, és lehet, hogy néhány hétig szenvedni fognak, azt azért egyelőre nehezen hiszem, hogy hónapokig kitart majd ez.
Ugrok a második pontra itt a listán, hogy ugye a Mercedes hónapokig szenvedni fog, és ezzel kapcsolatban érkezett egy érdekes kérdés Albert Dávidtól. Sziasztok, van realitása annak, hogy a Merci visszáll a Barcelonában látott konfigurációra? Ugye akkor még hagyományosabb formájú oldaldobozai voltak. Ez tényleg egy nagyon jó kérdés.
Hát szerintem benne van, nem egyszer láttunk már ilyet a Forma
hát ugye
1-ben,
igen, az elvileg készen is van. Valamennyire.
És nem is volt olyan rossz, és nem is azt mondom, hogy akár a teljes szezonra, de hogy visszanyúlnak ahhoz, hogy aztán utána azt építsék tovább. Azt hiszem három évvel ezelőtt, ugye? Jó, két évvel ezelőtt, 2010, nem, három évvel ezelőtt volt most már, amikor a Haasnál Romain Grosjean már az elején megmondta, hogy baj van az autóval, és a barcelonai irányt kellene folytatni, ahelyett, hogy pakoljuk rá az autót egyre rosszabbá tévő fejlesztéseket. Ezt nyilván a Mercedes is megteheti, és nekik olyan erőforrásaik vannak, azzal együtt, hogy nyilván idén sokkal kevesebb pénzből lehet gazdálkodni, hogy talán megérheti. Úgyhogy benne van simán. De egyébként csak egy kicsit még régebbre visszanyúljak, a 2000-es években még láttunk olyat, hogy a Ferrari jó néhány szezonban azt csinálta, hogy az előző évi autóval indult el, nyilván ezt most lehetetlen lenne megtenni a változások miatt, de van olyan, amikor érdemes visszanyúlni valahova, vagy továbbvinni egy sikeresebb koncepciót, és utána, amikor kész az új, akkor be lehet vetni azt.
tényleg nem egy annyira légből kapott elképzelés, azt hiszen egy kész konstrukcióról beszélünk, a cserélgetés nem is járna tulajdonképpen extra költségekkel, viszont nem is annyira rossz, hogy nagyon kockázatos lenne bevetni egy vagy két hétvégére, és még hogyha különböző karakterisztikákról is beszélünk, valószínűleg a Mercedesnek még így is kialakulna egy jó viszonyítási alapja, hiszen ők a telemetriai adatokból mégiscsak többet látnak, mint mi itt a forgószékben.
Titusz fekete hozzászólása most jött, nem látom közben Kis Lászlóét is, de rá később visszatérünk. Ha a Merci megoldja a delfinezést, azonnal ott lesznek a topon megint. Ez nem biztos egyébként, ugyanis a delfinezésről, ugye, ahogy beszéltük az előző csapatrádióadásban, az egy olyan jelenség, amit eddig úgy tudtak csak megoldani, hogy kompromisszumot kötöttek más területen. Ugye például, ahogy mondtuk, az autó hasa folyamatosan emelkedik és süllyed az alatta átsuhanó levegő miatt, illetve annak megszűnése miatt, aminek a megoldása az lehet, hogy alapvetően több helyet hagynak az autó alatt, az autó és az aszfalt között. Viszont ha magasabban fut az autó, akkor azzal már is tempót vesztenek, ugye leszorító erő csökken, és a például
és a kanyarokban is csökken a sebesség, és
igen,
igazából most arra érdemes rámutatni, hogy gyakorlatilag minden csapat, a Mercedesen kívül gyakorlatilag minden csapat megoldotta a delfinezést a futamra. A Mercedesnél pedig még továbbra is láttuk ezt az ugrálást, úgyhogy ha annyi lett volna, hogy magasabb hasmagasságot választanak, akkor nyilván megcsinálták volna, és ami különösen aggasztó lett a Mercedes számára, hogy Hamilton például a futam vége felé nyitott DRS-sel sem tudta beírni Perezt. Úgyhogy itt a Mercedesnél annál nagyobb gond van, mint hogy az autó egy kicsit vibrál, mert hogyha nyitott DRS-sel sem hoz semmit a Red Bullon, akkor ott azért nem csak a delfinezés a gond.
Futóművel nem lehet ezen segíteni, kérdezi Titus szintén. Hát én megmondom, én nem vagyok Forma 1-es mérnök, szóval erre az exakt választ nem tudom. Biztosan megvannak a beállítások elé is, és aztán lehet, hogy találnak egy olyan megoldást a Mercinél, ahol kisebb lesz ez a kompromisszum, de egyelőre még szerintem tapogatózik, de nem csak ők, hanem egyébként mindenki a mezőnybe. Hogyha, mondd Gábor.
Csak azt akartam hozzátenni, hogy igazából azért nem lehet, bármennyire is itt teszteltek a csapatok a két héttel ezelőtt, és ismerik most nagyjából, hogy működik az autó, nem lehet sem a mostani hétvégéből, sem a következőből messze menő következtetéseket levonni, akár az autók teljesítményre vonatkozóan, mert itt ugyan teszteltek, de azért mégiscsak lámpafényes éjszakai futam volt, és a szokásosnál hidegebb volt Bahreinben. A következő helyszín pedig egy majdnem ismeretlen futam, mert ugye változtattak is a pályán, és amúgy is csak egyszer versenyeztek rajta, a Jidai utcai pálya pedig teljesen más jellegű. Szóval szerintem ahhoz, hogy kiderüljön akár csak a csapatok számára is, hogy mit érdemes változtatni és hogyan, ahhoz kellene legalább 4-5 futam.
Ha megengeditek, és nem tudom, hogy van-e még ehhez hozzáfűzni voltak itt a...
Nekem még lenne,
Mercihez,
bár itt még a Mercedesnek a káváriájához, hogy ez a helyzet, hogy Hamilton még DRS-sel sem tudta megelőzni Perezt, az adott esetben motorikus kérdés is lehet. Ugyebár ne felejtsük el, hogy az idei évtől már újfajta versenyüzemanyagot használnak a csapatok, átálltak az úgynevezett E10-es üzemanyagra, ami azt jelenti, hogy összetételében immár 5 helyett 10%-ban tartalmaz etanolt, és könnyen elképzelhető, illetve erről zajlik is a szóbeszéd például a Mercedes partnercsapatok részéről, hogy lehet, hogy ez nem alkalmazkodott annyira jól a Mercedes erőforrása ez a változáshoz.
Hát egyébként az eredményeket is érdemes megnézni. A Mercedes motoros csapatok a gyári csapaton kívül azért nem remekeltek.
Egytől egyig.
A problémáknál még maradjunk meg, hogy most így az üzemanyagos sztorit behoztad, Olivér. A Red Bullhoz még visszatérhetünk egy ilyen történet erejéig, ugye hát mind a két Red Bull kiesett, de hogy az kiesés oka, amit firtatnak, az valószínűleg
egyre
az
homályosabb
üzemanyagok
környékén. De valami szivárog, valami folyik.
Valami.
Patrik, talán ne kérdel, hogy mik a hírek, hogy...
Hát Ugye ma egyébként írtunk is erről a vezes.hu per Forma 1 oldalon, meg is találjátok a cikket írásos formában részletesen. Ugye a Red Bull kiesésénél elmondták Christian Horner, hogy az üzemanyag pumpával volt a probléma. És ez egy kicsit visszagörgetve egyébként már furcsa események rajzolódnak ki, legalábbis összeáll így a kép, hogy mi is lehet itt a helyzet a Forma 1-es üzemanyagpumpák ügyében, ugyanis nem csak a Red Bull autójában vannak beszerelve ezek a Magneti Marelli által készített alkatrészek, hanem mindenkiében, ugyanis ezek egységesített elemek, ugye nyilván költségcsökkentés szempontjából, és amúgy sem egy a teljesítményt nagyon befolyásoló tényezőről van szó. Az a lényeg,
Hát
hogy a...
pár évvel ezelőtt még éppen befolyásolták, majd
Igen, így van. A
egy kicsit
Ferrari-nál
később
tudtak
kitérek erre,
valamit.
de igen, alapvetően nyilván most költségcsökkentési okokból egységesítették.
És ez a rendszer két részből áll, az egyik részét egyébként a Bosch csinálja, a másik részét a Magneti Marelli, és a Magneti Marelli feladata lenne az, hogy a legalábbis a termékükért, de most értjük, amit mondok, hogy a nagy üzemanyag tartályból átemelje egy belső, nagyobb nyomású rendszerbe az E10-es benzint. És már a barcelonai teszteken, vagy lehet a Bahreinin, de a tesztek során a Haasnál, az Alfa Romeo-nál és a Ferrari-nál is felmerültek problémák ezzel az elemmel. Például merepedezett, eltöredezett és elkezdett szivárogni az elektronikára több csapatnál is az üzemanyag, ami hát visszafogta őket a munkába, meg nyilván nem az elektronikában van a helye a benzinnek. És több csapat ezt azóta orvosolta, legalábbis ugye csak a két Red Bull, illetve Pierre Gasly AlphaTauri esett ki, bár ő hivatalosan más probléma miatt áll az MGUK tönkre, de ha kiindulunk abból, hogy ott a benzin ide-oda folyik az elektronikára, aztán mit befolyásol és mit nem, itt még nem lehet kizárni.
Azt azért itt fordítsuk le a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy az MGUK az a kinetikus energiavisszanyerő rendszert jelenti, vagyis a mozgási
Még már
energiát
igen.
táplálja
Igen,
vissza.
igen. Szóval visszatérve, hol is tartottam?
Hogy gyakorlatilag ott tartottál, hogy a három Red Bull ugyan papíron három különböző okból esett ki,
Igen.
mert Verstappennél ugye a kormány összekötő is eldeformálódott
Igen,
a
igen.
kerékcserénél, Gasly-nál pedig ráfolyt az MGUK-ra, vagy legalábbis az MGUK hibásodott meg, de
És
gyanítjuk, hogy alapvetően az összes kiesés erre vezethető vissza.
a csapatok tudatában voltak ennek a problémának a Bahreini hétvégén is, sőt az FIA is lépett, a Nemzetközi Automobil Szövetség. Szombaton ugyanis azok az autók, akik bejutottak a Q3-ba, azok kaptak egy plusz órát az esti zárás előtt, ugye az autókat éjszakára a park fermébe csukják, és nem szabad hozzájuk nyúlni a futam előttig, ugye akkor nyilván felkészítik a versenyre a kocsikat. Szóval plusz egy órát kaptak arra, hogy ellenőrizzék ennek a pumpának az állapotát. Ugye azok, akik a Q1-be vagy a Q2-be elvéreztek, nekik van annyi idejük, illetve volt annyi idejük, hogy még ott ellenőrizzék az autót, amíg a többiek a pole pozícióért harcolnak a időmérő legvégén. És érdekes módon egyetlen csapat sem cserélte ki ezt az elemet, megnézhették, de a futam előtt szokásosan kiadott alkatrész csere listával sehol sem szerepelt, hogy bárki is hozzányúlt volna ez az elemhez.
Nem tudom,
Nagyjából ennyi.
nem tudom. Igen, szerintem ezt most egyelőre nehéz kommentálni majd, hogyha történik még meghibásodás,
De a
akár
tanulság
a...
ebből az pontos, szögezzük le, hogy bárkinél felmerülhet ez a probléma.
Benne lehet, igen, ezt akartam mondani, hogyha akár a Red Bullnál, akár más csapatnál előjön hasonló, akkor már sokkal világosabb lesz, vagy sokkal egyértelműbb lesz, hogy valóban erről van szó. Egyébként érdemes megjegyezni, hogy jó, valójában csak papíron, vagy névlegesen, de az idei évtől a Red Bull autója, Red Bull Powertrains, a Red Bull erőforrások, vagy Red Bull hajtásláncok név alatt futtatott cég motorjait használják, gyakorlatilag ezek Honda motorok továbbra is, és az alapján, hogy ugye 75%-os kiesési rátát produkálta, egy gyanús, hogy a Red Bullnál vagy a Honda szakemberei találták meg a legrosszabb megoldást erre az egységesített alkatrész integrálására. Ez együtt tényleg, szerintem várjunk 2-3 hétvégét, amikor jobban látszik, és ha valóban általános probléma, ez szerintem az FIA engedélyével a Magneti Marelli változtatna nyilván az
hát
alkatrészt.
Nyilván ők viszik a holmit, szóval szerintem náluk ez nem annyira kérdés, hogy...
Igen, a lényeg az, hogy nyilván nem, ez nem fog így maradni a szezon végéig, vagy a szezon során, hanem ha biztonsági és megbízhatósági kérdés, akkor hozzá lehet nyúlni.
Most egy pillanatra a kommentelinkhez fordulnék, mielőtt Olivernek visszaadom a szót, hogy közben írjátok meg, hogy nátok ki volt a Bahreini hétvége pozitív, illetve negatív meglepetése, akár pilóta, akár csapat szempontból. Ugye már László az előbb írta, még foglalkozunk vele, de a többiek is nyugodtan is, és hamarosan rátérünk erre a témára. Oliver, még mondd, amit szerettél volna.
És itt ugyebár nyugodtan beszéltünk általánosságban véve is Honda mérnökökről, hiszen köztudott, hogy a Red Bull motor részlegére nagyon sokan érkeztek a Honda F1-es részlegéről, és nem titok az sem, hogy a mai napig fennáll egyfajta szakmai együttműködés a Honda és a Red Bull között, amit jól jelez az, hogy a motorborítás alért a Honda Racing Corporation logója ott szerepel, és a holt szezonban még nagyon sok szóbeszéd volt arról, hogy ez a együttműködés még hosszabb távra is kiterjedhet, tehát ebből a szempontból a Honda kivonulását pillanatilag nyugodtan kezelhetjük formalitásként.
Egyébként én, hogyha már itt az ilyen átigazolásokra, meg fejvadászatról beszéltél, hozzátenném, hogy a Mercedes-től is elszipkáztak az elmúlt 1-2-3 évben egy csomó szakembert, és most ugye azt láttuk a hétvégén, jó, a végén ugye kiesett 3 Red Bull-os autó a 4-ből, de azt is láttuk, hogy a Mercedes motorok gyengén teljesítettek, úgyhogy lehet,
pont azt az agyat szívták el a...
Igen, ez az agyelszívás, pont ezt akartam mondani, ez az agyelszívás lehet, hogy most érezteti a hatását, és még fogja egy ideig, azzal együtt is, hogy mondom, most katasztrofálisan sikerült a Red Bull hétvége, de lehet, hogy hosszú távon ez trend, hogy a Mercedes motor gyakorlatilag csak a gyári csapatnak van behangolva, ahogy sikerül, a többiek pedig küzdködni fognak vele.
Hát igen, és ebből profitáltak a többiek a küzdködésből, még pedig például pont a Ferrari motoros autók azért, hogyha megnézzük itt a bajnoki tabellákat, nagyon durván előre lépett mindenki. Hát nem is tudom, hogy kinél kezdik, hát ugye nyilván a Mercedes mögött először is egy Haas végzett, ami...
Hogyha... Hát ez, erre tavaly senki nem igen. fogadott volna, sőt a szezon előtt sem, gyakorlatilag a második teszt előtt senki nem mondta volna, hogy a Haas ott lesz, de igen, ott van, ott vannak.
Titus írta is, hogy nála... Magnus,
de folytassuk.
Titus írta is, hogy nála Magnussen volt a pozitív ember. Mellé egyébként Daniel Ricciardo a McLaren pilótáját írta negatívnak. Magnussennel én alapvetően egyet tudok érteni, mint pozitívum. Azért tényleg napjai voltak csak arra, hogy beszokjon újra a Forma 1-be egy által soha nem vezetett autókoncepcióban, még szimulátoron sem nagyon próbálhatta ki előtte, mert miért is próbálta volna ki, hát már nem volt kapcsolatban a házszal. És én itt gyorsan rá is kötnék közbe, párhuzamosan vele Mick Schumacherre, aki nálam kicsit halovány volt. Nyilván a futamát például befolyásolta a németnek az, hogy az elején Esteban Ocon kipörgette, de nem tudom, ti erről mit gondoltok? Mi lehetett az ekkora különbség oka?
Én még Magnussenre könyörülnék vissza, hogy már csak azért is nagy szó, hogy ilyen formát mutatott, úgyhogy lényegében az első szabad edzés előtt 9 nappal rántották be, mert azért egy formányos autó vezetésére fizikálisan is úgy kell készülni. És eddig úgy volt, hogy Magnussen idén a tengeren túlon fog versenyezni a Chip Ganassi Racinggel, illetve a Peugeot-val az Endurance világbajnokságon, és azért lássuk be, hogy egy hosszú távú versenyautó teljesen más más fizikai követelésekkel jár, mint például egy Forma 1-es, ahol azért a nyakizmok igen komoly terhelésnek vannak
Na,
kitéve.
szerintem azért, szerintem, ha valami pont a nyakizmai mondjuk rendben lehettek Magnussennek, hiszen azért az indikárban akkor a kanyaroknál gyakorlatilag...
Hát ott csak egy futamot ment tavaly, szóval ilyen
Igen,
szempontból
de
nincs
arra
jelentősége.
készült, hogy ott lehetne idén munkája.
Nem ott, hanem a IMSA sportautó bajnokságba készült.
Biztos vagy benne, hogy nem lett van? Akár lehet,
Hát
én tudom.
így szólt a program, tavaly volt egy beugrás az IndyCarban, de alapvetően az
Persze,
idei
az világos,
program
persze.
a
Én
Jim...
úgy emlékszem, hogy lett volna lehetősége, de igazából mindegy, Magnussen érdemeit nem kisebbíti, hogy
Egyáltalán nem.
tényleg, hogy gyakorlatilag egyetlen tesztnap után hozta azt, és sőt, nem úgy nem kisebbíti, hanem igazából csak is elismerést érdemel, főleg amiatt, hogy Schumacher megverve, messze, határozottan megverve hozta ezt a pontszerző helyet.
Beszúrnék még egy mondatot Magnussenhez, ami szerintem még mellette szólt, hogy idén ne felejtsük el, hogy peresebb lettek a gumik, ugye 18 szolosra nőtt az átmérőjük, és azért nézzük meg, hogy minden bajnokságban hasonló gumikon mennek az autók. Szerintem ez is közrejátszott abban, hogy Magnussen egyenlőre jobban ráérzett ezekre az autókra. Ez
Benne lehetett,
benne
de azért
lehet.
nyilván igazából a Williamsen kívül minden csapat kipróbálta ezeket a gumikat már tavaly is.
Igen. De csak a zárójelbe zárva ennyit akartam.
Persze, de ezen kívül meg nyilván Schumacher, sőt, szerintem nyilvánvaló, még hogyha soha nem is mondták ezt ki, Schumacherre építhették a csapatot 2022-re, és nem a pörgőforgó Mazepinre, nem mintha Schumacher akkorát alakított volna tavaly, de ez mégiscsak sokkal jobb volt, szóval nyilván ráhangolták az autót, és ehhez képest is azért borzasztóan előjött a tapasztalat, talán a tehetség is, nem tudom, ez majd kiderül azért most egy futam után, vagy egy hétvége után nem mondjuk életet ezen a téren. Másrészt pedig azt meg öröm volt látni, amit korábban is említettem, amit tényleg ez a csapat 2022-re koncentrált, és itt a gyümölcse, legalábbis ezen a hétvégén.
Igen, akik, hogyha már volt szó róluk a kommentekbe, nagyon leszerepeltek, az a McLaren.
Nagyon érdekes helyzet alakult ki a McLarennél, mert az előző években úgy tűnt, hogy kikászálódnak abból a gödörből, ahová nagyjából 9-10 éve kerültek, illetve lejt, amin elkezdték így leindulni akkoriban, és azért a wokingiakra a sötét lóként is lehetett tekinteni abból a szempontból, hogy tavaly ők is viszonylag korán átállhattak az új szabályokra, illetve ezt egy idő után bevallottan meg is tették, ezért is engedték el a harmadik helyet a Ferrarival szemben, meg azért a szabályváltozások azért mindig adnak lehetőséget a hátrébb lévő csapatoknak arra, hogy fölzárkózzanak. Úgyhogy ebben a szempontból nekem teljesen meglepő, hogy éppen a McLaren az, amelyik nem tudott élni, legalábbis egyre úgy tűnik, hogy nem tudott élni ezzel az ígyszerrel, mert most már kezd kialakulni egy csapategység is, nincsenek azok a csörték, amiket hívtak a McLaren Honda korszakban, csapatvezetés szinten is, meg csapat és motor beszállító viszonyban is, illetve azért két nem kutyaütő versenyzőről van szó, Lando Norris és Daniel Ricciardo személyében. Szóval számomra semmi sem indokolná azt, hogy alapvetően, hogy ennyire szenvedni lássuk a McLarent.
Pláne annak tudatában is, hogy ahogy arra László is rejt a figyelmet, hogy az első teszten például jól mentek Barcelonában még. És aztán McLarenbe érve volt egy kis megtorpanásuk, hát a verseny hétvégére még gyakorlatilag majdnem, hogy elhasaltak teljesen.
Hát igen, konkrétan egyetlen olyan pillanat sem volt, amikor a Norris-féle 13. rajt pozíción előrébb lettek volna. Még a kerékcserék ideje alatt sem. És ez roppant demoralizáló, mert ez azt jelenti, hogy még hozzászagolni sem tudtak a pontszerzéshez.
És itt akartam hozzáfűzni, hogy ugyan Daniel Ricciardo tavaly is csalódást keltő volt, azzal együtt is egy futamot tudott nyerni. Itt most igazából az ausztrál nem is tudjuk, hogy mennyivel volt rosszabb. Egyelőre őt nem kéne ütni, mert úgy láthatóan az autó lett nagyon rossz, vagy legalábbis egyelőre nem találják, hogy én még egy kicsit bízok benne, hogy talán van abban az autóban valami, viszont sikerült valamint nagyon tévútra jutni vele.
Ezt egyébként mondta is a McLaren, hogy még szombaton mondta Norris, azt hiszem az időmérő után, hogy hát inkább pályás specifikus problémák ezek, de valahogy én ezt nem feltétlen hiszem el, ez még most nekik.
Én sem egyébként, szóval az, hogy a teszteken ugye hivatkoztak a fék túlmelegedésre, és erről beszéltünk itt a múlt héten, ami tényleg egy óriási probléma önmagában is, hogyha nem működnek jól a fékek, akkor nyilván nem lehet jól menni, nem lehet bemérni a kanyarokat. Meg
lehet gyorsan menni, csak nem állsz meg.
Ebből aztán nagyon sok probléma következik, de úgy tűnik, hogy ennél többről is van szó, és ez már tényleg egy aggasztó jel. Ezzel együtt a pilótákat szerintem most nem lehet megítélni, azzal együtt is, hogy tényleg Ricardo, mintha gyöngébbnek tűnt volna Norrisnál ezúttal is, mint nagyjából a tavalyi szezon nagy részében. Egyelőre velük szerintem nem érdemes ilyen szinten foglalkozni. Amíg nem jó az autó, addig a pilóták sem lehetnek jók. Ugyanezt láttuk gyakorlatilag az Aston Martinnál is, ahol a rutinos pilóta, a Stroll, a tulajdonos fia, és a rögtön hirtelen berántott szuper helyettesítő
szuper
Nico Hülkenberg is nagyjából ugyanazt hozta, szóval, hogyha rossz az autó, akkor ennyit lehet hozni.
Plusz Ricardo esetében azt se felejtsük el, hogy azért a Bahreini teszten nem lehetett ott a pozitív tesztje miatt, és így neki pontosan annyi tapasztalata és adattal áll kevesebb a rendelkezésére. Az már más kérdés, hogy csapatszinten sem jutott sok előrébb a McLaren, mert lényegében olyan, mint tényleg csak egy versenyzővel tesztek volna naponta csak egyet abban, mert olyan annyi problémájuk volt, hogy egyszerűen nem tudtak pályán lenni.
Én még szeretném kiemelni az Alfa Romeo-t, de előtte Albert Dávid ismét jó meglátását olvasnám be. Leclerc a pozitív meglepetés, nyugodtan, megfontoltan vezetett végig. Verstappen egy kicsit csalódás volt számomra, nagyon buta hibákat követett el, előzések és safety car esetek.
Ezt beszéltük is a délelőtt folyamán.
Pont ezt akartam mondani, hogy erről ma már beszélgettünk így napközben, Ponsz Dávid kollégánkkal négyesben, hogy tényleg nagyon furcsa volt ezt nekem látni, és itthon is még a közvetítés közben mondtam is, hogy van az, hogy Leclerc ennyiszer be tudta csapni a tavalyi világbajnokot, egy mondhatni ilyen amatőr versenyző, mint én, nem nevezni magam autóversenyzőnek, de ha mondjuk a szimulátorok világánál megmaradok, akkor még talán egy picit, de egyértelmű volt Leclerc célja, mire játszik végig, a második DRS zónában az első kanyarok, törések után visszajön szélárnyékból, és kivágódik a négyes kanyarba, és megelőzi. És ez
és ami a különösen érdekes, vagy különösen megdöbbentő ebben, hogy ez nem idén fedezték föl, sem ezen a pályán, sem más pályákon, úgyhogy sőt, tavaly ugye a dzsidai utcai pályán Verstappen ezzel akar trükközni, amikor összeszaladtak végül Hamilton, vagy magára engedte Hamiltont, vagy ahogy megítéljük. De számomra is megdöbbentő volt, hogy innen a kanapéról nézve is egyértelmű volt, és rendben, elsőre azt gondolta, hogy megelőzi, és talán elhúz vagy valami, de az, hogy másodszorra is megenni ugyanezt a trükköt, ez számomra azt mutatja, hogy Verstappen még mindig nem érett meg úgy, ahogy egy világbajnoktól talán várhatnánk, mert szerintem egy Alonso, egy Raikkonen, egy Vettel, egy Hamilton másodszorra biztosan nem csinálta volna meg ezt. Emellett azt azért nem mondanám, hogy meglepő volt Leclerc eredménye, mert Leclerc igazából amikor élen volt és győzelemre volt esélyes, nem igazán hibázott. Voltak hibái, meg összetörte az autót, meg kicsúszott időmérő, meg ilyesmi, de amikor győzelemért kellett küzdenie, szerintem a toppon volt, vagy képben volt, úgyhogy fele-fele. A kommentel kapcsolatban. Oliver, hogyha...
Egyébként az a szép, hogy nem is az első két alkalomról beszélünk, mert hogyha visszaemlékeztek a 2019-es osztrák nagydíjra, ahol szintén ez a két pilóta mesélt a győzelmért, lényegében ugyanezt a koreográfiát követte Leclerc, hogy a felfelé, mondjuk egyenesnek végén hagyta beereszteni Verstappent, és aztán az azt követő DRS zónában visszagyorsított erőből. Tehát lényegében már nem először alkalmazza úgymond ezt a trükköt. Leclerc és Verstappen mégis megette most kétszer.
Térjünk vissza, amit az előbb belengedtem szerintem, az Alfa Romeo-ra. Hát én nagyjából azt tudom hasonlókat elmondani, mint amit a Haasnál is láttunk, ugye az a utolsó pár előre fús esete, tényleg, hogyha így a Haas-szal együtt nézik őket, ugye a feltámadó Ferrari motor, az autóba frissen beülő tapasztalt pilóta, Valtteri Bottas személyében, és hozzá még valamit a fényhez, esetleg?
Hát én azt mondanám, hogy szerintem Russellnek azért kiózanító lehetett, hogy Alfa Romeo-ban megveri az elődje. Russell valószínűleg úgy érkezett, hogy én beülök a
Nyerő
bajnoki
autóba, és ott
autóba,
vagyok.
futamokat nyerek majd, és
azért azt nem hiszem, tehát...
Hát jó, lehet, hogy a teszteken már tudta, de...
Először megtanulom, hogy kell ezt csinálni Hamilton-tól.
Megkapta a helyet, akkor szerintem Russell azt hitte, hogy oké, okay, jövő évtől én majd Hamilton szorongatom, és az első két helyért küzdök. Ehhez képest alaposan elvert a tapasztalt csapattársa, és ami nyilván nem meglepetés, mindenképp a Forma egy legeredményesebb versenyzőjéről van szó, de az, hogy oda dörgölt neki Bottas is az Alfa Romeo, az szerintem fájt rendesen.
Az biztos.
És ahogy már korábban is említettem, hogyha Bottas igazából egy kicsit magára jellemzően nem rontotta volna el az elejét, akkor lehet, hogy nem
Hamilton szorongatotta volna például, nem?
Igen, akkor nem biztos, hogy Hamilton mögött ért volna célba Russell.
Azt, hogy Russell esetében ne felejtsük el, egyrészt az, hogy véleményezhető, hogy ennél visszafogottabb figura, még annak idején, amikor a Forma 2-ben versenyzett, volt szerencsém interjút készíteni vele, ennél egy visszafogottabb figura. Másrészt ő most érkezett a Mercedeshez, miközben Hamiltonnak ez a 10. szezonja a csapatnál, tehát úgymond sokkal jobban össze van szokva a csapatta Hamilton, mint Russell. És ahhoz képest,
persze,
hogy
persze,
végül is Russell hozta a kötelezőt, és Hamilton mögött végzett. Tehát azért egy futamból nehéz még levonni azt, hogy a Hamilton-Russell vonatkozás igazániból hogyan is fog alakulni.
Persze, én csak azt akartam ezzel mondani, hogy azért biztosan megvolt ennek a kis pikantériája, hogy azt gondolta, hogy megjövök az élcsapathoz, és az út elődöm végül...
Nem lehetett tudni, hogy ilyen csapata, hiszen az új szabályok jöttek azért, lássuk be.
De sejthettük.
A Mercedes 7 éve vagy él csapat, úgyhogy 8 éve él csapat, úgyhogy nyilván oda készült.
Jó, de azért az előző adásban is levezettük, hogy azért általában a drasztikusabb szabályváltozásoknál borulni szokott a sorrend.
Igen,
tehát, hogy 2009-ben is jött a Brown GP meg a Red Bull, vagy 2014-ben a éppenséggel a Mercedes.
Igen, de hogyha erről beszélünk, akkor azt is meg lehet jegyezni, hogy a nagy szabályváltozásoknak összességében végső soron mégis a nagy csapatok a nyertesei, mert eleve jobban tudnak felkészülni, meg sokkal nagyobb erőforrásaik vannak, úgyhogy kisebb meglepetések lehetnek, de azért...
Hát azért a Red Bull 7 évig készült arra a 2014-es változások után, hogy érdemben labdába tudjon
rúgni.
Jó,
valóban lehet mellé is nyúlni, nem azt mondom, hogy egyáltalán nem lehet, de minden esetre szerintem nem életszerű, hogy nem hisszük azt, hogy Russell dobogókra és futamgyőzelmekre készült volna.
Hát még készülhet. Még van hátra 21
készült, csak hogy ezt mondtam, hogy ehhez képest csalódás lehetett, hogy 9. helyen kvalifikált, a szerencséjének köszönhette, hogy felért a 6. helyre.
Titus közben ráérzett, hogy miről is akarok most éppen beszélni. Chou nagyon óvatosan vezetett, látszik, hogy nem akar ő is kocsit Williams lenni. Viszont ez az óvatos hozzáállás eredményt hozott neki. A kínai újonc pontot is szerzett rögtön élet első futamán. Nyilván kellett a dupla Red Bull kiesés, de egyébként számomra egyébként szimpatikus volt, amit a kínai művelt. Jól mozgott a mezőnyben, ugye a 15. helyről rajtól, de jól mozgott a mezőnyben, mert előzni például az, hogy az első futamodon a Forma 1-be a 7-szeres világbajnok mellett mehetsz el. Ugye emlékszünk arra, amikor Hamilton először jött ki a boxba, és hideg gumik meg ez meg az külső körülmények még benne vannak, de azért mégiscsak egy 7-szeres világbajnok ellenmész éles körülmények között, az nem rossz.
Nagyon meggyőző volt számomra is, hogy mennyire higgadtan kezelte ezt az első hétvégét, és igazániból a hétvége egyes pontjai nem is volt annyira tragikusan messze Bottastól, mint azt az elején várattuk volna, mert azért ne felejtsük el, hogy Chou is megkapta annak idején a tavalyi bejelentéskor, hogy jön a fizetős versenyző, majd jól el lesz kalapálva, 18. helyen fog poroszkálni. És itt jegyezném azt meg, hogy szerintem a másfél milliárdos Kína nagyjából egy emberként kiállhatott, hogy ott van a pontocskájuk. Nem tudom, hogy láttátok-e a videó megosztó portálokon terjed a felvétel, hogy a kínai kommentátorok ezt az egészet így lenezényelték,
én
hát
láttam.
megőrültek, megvadultak, hogy ott van az ország első aktív kínai Forma 1-es pilótája, és rögtön Hamiltonnal csatázik, meg pontot szerez, hát...
Igen, az nagy volt.
Jó, hát igen, ahogy szerintem itt most el is hozhatom a kis kitérőmet, ami az újoncokról szól. Chou ugye 22 évesen, 24-es rajtszámmal megérkezett a Forma 1-be. Ahogy már utaltunk rá, sokan arra gondoltak, hogy egyszerű fizetős pilóta, főleg annak tükrében, hogy a tavalyi Forma 2-es bajnok, Oscar Piastri nem jutott a Forma 1-be, míg a kínai piacot a háta mögött tudó Chou végül is bekerült. Ez együtt az előtte is kompetens versenyző volt, és itt végül hozott egy pontot. Tegyük hozzá, érdekesség, hogy igazából az idejében ő volt az egyetlen újonc, ami az elmúlt két évtizedben nem volt annyira jellemző, legalább két-három teljesen új versenyző volt, sőt, hogyha azt nézzük, hogy évközben mennyit cseréltek, 3-4-4-5 pilóta is újoncként bemutatkozhatott. Ez együtt a tizedik helye teljesen megsüvegelendő, és nem tudom, mennyien látták, vagy mennyien olvasták, de egyébként a verseny után nagyon sportszerű volt, amikor a Forma 1 hivatalos verseny utáni interjúi zajlottak, elismerte és megköszönte az eredményének szóló gratulációkat, de ott volt Oscar Piastri is, akiről már beszéltem, Forma 2-es bajnok, és azt mondta, hogy most megmutattam, hogy megérdemeltem vagyok itt, mondta a kínai, és utána azt mondta, hogy de Oscar is megérdemelten lenne itt egyébként. Szóval ez különösen szimpatikus volt szerintem. Minden esetre igen, szóval megmutatta, hogy azért nem csak a pénze miatt került ide, de hogyha az eredményéről beszélünk, azért szerintem érdemes lehet visszatekinteni arra, hogy Forma 1-ben mások hogyan mutatkoztak be, vagy ki teljesített legjobban a Forma 1-es bemutatkozásánál, és nyilván nem kerülhetjük el, hogy a Forma 1 legelső szezonjával kezdjük, persze ez nem fair összehasonlítás, hiszen akkor mindenki mindenben az első és a legjobb volt, amikor 1951-ben elindult a Forma 1, de nyilván a legeslegelső Forma 1-es világbajnoki futamon Nino Farina vagy Giuseppe Farina, ahogy tetszik, pólt szerzett, és aztán meg is nyerte a futamot a Ferrari-val, meg aztán világbajnok is lett, szóval ennél jobb bemutatkozás. Azóta sem produkált senki, meg nehéz is lenne ennél jobbat hozni. És most egy kicsit ugrok, mert nyilván a Forma 1 igazából a 80-as évek során, a 90-es évek elejére, közepére alakult azzá a professzionális sportággá, amit ma is látunk, nagyjából akkorra lettek meg a keretei és a csapatok működése. Úgyhogy igazából csak inkább kiemelném 1961-et, amikor viszont Giancarlo Baghetti 1961-ben tudott az első Forma 1-es versenyén futamot nyerni, ami akkor már nyilván nem az volt, hogy én vagyok az első, aki elindul, és aztán megnyerem, ami kiemelkedő eredmény, de én úgy gondolom, hogy érdemes lenne talán az elmúlt 25-20 évet megnézni, és ebből az időszakban talán kezdeném Jacques Villeneuve-vel, aki ugye a Williamsnél mutatkozhatott be 1996-ban, miután Amerikában megmutatta, hogy gyakorlatilag bármivel nyerni tud, Indy 500-as győztes volt, kart bajnok lett, és az első Forma 1-es futamon a 96-os Ausztrál nagydíjon az amúgy jegyezzük meg világverő Williams-el végig ott volt az élen, sőt, vezetett csapattársa Damon Hill előtt, de aztán utána jött egy ilyen olajszivárgás, jó, beterítette a csapattársát, a fehér Williams gyakorlatilag ilyen sárgás-barna autó lett mögötte, de végül nem tudta megnyerni a futamot, de így is második lett, ami rettentő jó eredmény, aztán a következő évben nyilván meg is nyerte a világbajnoki címet. Ha már Villeneuve egyébként, bocsánat, úgy átugrottam, talán sokan emlékeznek Schumacher bemutatkozására is, sőt, lehet, hogy sokan kicsit rosszul vagy jobban emlékeznek Schumacher bemutatkozására, mint amilyen lehetett. Ugye a későbbi hétszeres világbajnok 1991-ben Spa-Francorchamps-ban a Jordannél kapott először lehetőséget, miután a másik pilotájuk megvert egy taxist, és kis büntető ügye kerekedett belőle, de ebben nem menjünk bele. A lényeg, hogy Schumacher akkor a hetedik helyre kvalifikált, amivel mindenkit meglepett gyakorlatilag. Az meg külön érdekes, hogy azt mondta, hogy ismeri a pályát, de valójában nem annyira ismertem, mint amennyire igen, de a futam elején rögtön kiesett igazából műszaki hiba miatt, szóval Michael Schumacher nem volt annyira fantasztikus, mint talán emlékszünk rá. Villeneuve után szerintem érdemes talán Kimi Räikkönenre kitérni, aki ugye tavaly távozott a Forma 1-ből. A Fint ugye mindenki ilyen jégemberként emlegette, és nem véletlenül, már az első futama előtt megalapozta ezt a hírnevét, vagy az első futamával megalapozta ezt a hírnevét. Összesen a Finn 23 formaautós versenyen vett részt, mielőtt a Forma 1-be került, és a Nemzetközi Automobil Szövetség igazából csak ilyen feltételes, vagy ideiglenes versenyengedélyt adott neki, pont a tapasztalatlansága miatt. Ezzel együtt a 2001-es Ausztrál nagy díj előtt aludt egy jót a motorhome-ban, majd kiküldték a rajtrácsra, és végül a hatodik akkori utolsó pontszerző helyen ért célba, ami óriási meglepetés volt, utána nyilván meg is kapta az állandó versenyengedélyt, és tényleg ez érdemelte ki neki a 2002-es McLaren-es ülést is, miután Mika Häkkinen visszavonult. Egyébként egy évvel később Mark Webber, a hazai pilóta, a Minardiban még ügyesebb volt, mert ő az ötödik helyet hozta, méghozzá Minardiban, ami egy sokkal gyöngébb autó volt, mint az Sauber az előző évben. Ő is emeljük kalapunkat, nyilván nagyon szép és hosszú karrierje is lett. Nem is tudom, ha már Räikkönent említettem, megemlíteném még, bocsánat, Robert Kubicát. Räikkönen és Kubica is képben volt a 2006-os, a leges-legelső esős magyar nagydíjon. Ez egy kaotikus verseny volt, és Kubica ugyanakkor nem szerzett pontot, de remekül szerepelt a BMW-nél, miután átvette a már korábban emlegetett Jacques Villeneuve ülését az autóban. Akkor műszaki hiba miatt kizárták, de a lengyel olyat mutatott, ami mutatta, hogy valaki lesz, és igazából a következő verseny hétvégén már dobogós is lett, úgyhogy remekül mutatkozott be. És ha már Kubicát említettem, akkor igazából előhoznám Sebastian Vettelt is, aki 2007-ben pont Kubica kanadai nagydíjas brutális horrorbukása után kapta meg a BMW Saubernél a lehetőséget újoncként. Ő hetedik lett az amerikai nagydíjon, ahol egyébként Lewis Hamilton is szerepelt, és őt aztán végképp nem lehet kihagyni a remekül szereplő újoncok közül. Az angol rögtön a 2007-es idény elején mutatkozott be. Egyébként Forma 3-as Európa bajnoki és GP2-es bajnoki cím birtokában, szóval lehetett sejteni, hogy nagyon jó lesz, főleg úgy, hogy akkoriban még bőven lehetett tesztelni is. De azért akkor, és erre én is emlékszem, mert akkor már írtam a Forma 1-et ide a vezesre, azért tényleg meglepő volt, hogy mennyire erős az újonc. A második helyre kvalifikált, majd a futamon küzdött az akkor címvédő kétszeres világbajnok Fernando Alonso ellen, és végül harmadik helyen ért célba. Egyébként a már említett 2007-es kanadai nagydíjon szerezte az első futam győzelmét utána. Minden esetre fantasztikus bemutatkozás volt, és fantasztikus bemutatkozó év, hiszen utána egy ponttal maradt le a bajnoki címről. Hogyha még jó bemutatkozásokról beszélünk, szerintem érdemes lenne megemlíteni Perezt a mai mezőnyből. Ő 2011-ben kezdte a Forma 1-et az Ausztrál nagydíjon, ahol az említett Kubicához hasonlóan 7. helyen ért célba, és a hátsó szárny szabálytalansága miatt kiesett, vagy hát kizárták utólag, de a 7. helye már akkor jelezte, hogy ő valaki lehet az F1-ben. Ezen a hétvégén szintén ugye már beszéltünk róla, aki jól szerepelt, Kevin Magnussen. Ő 2014-ben kezdte az F1-et, Perez utódjaként, ha már őt említettük, a McLarennél. Perezt egy év után elküldték, lehetőséget adtak a saját nevelésüknek, Magnussennek, aki az Ausztrál nagydíjon harmadik volt a kockázászló lengetése alatt, és miután Ricardot kizárták az üzemanyagrendszer hibája miatt, erre korábban utaltam, a második helyre lépett előre, ami teljesen hihetetlen volt számára, és sőt, visszatekintve is teljesen hihetetlen, hogy McLaren tudott szerezni egy második helyet akkor, és utána kezdtek igazi mély repülésbe. Ezen kívül szerintem a közelmúltban talán még érdemes egészen közelre visszamenni, tavalyi évre, amint nagyon hasonló, ugye Tsunoda, aki tavaly kimondottan jól megtanulta a pályát Bahreinben, és a szezon előtti teszten villantott is, 9. helyen ért célba, utána aztán elég rossz idénye volt, idén sikerült újra egy jót, meg a szezonzáron sikerült egy jó eredményt hoznia, és hogyha valakivel én most nyilván egyetlen hétvége alapján vele húznék párhuzamot csúval. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Remek dolog, hogy az első futamán hozott egy pontszerző helyet a pontszerző helyek végéről. Elválik, hogy ez csak most erre szólt, a teszt utáni kiismert pálya alapján, vagy egy igazi tehetséget látunk.
És egy hét múlva bizonyított is, illetve már nincs is egy hét addig, már csak 6 nap a következő Szaúd-Arábiai nagydíj. Hát reméljük, hogy megtartják, ugyanis felrepentek a hírek, hogy a Forma 1 ugye figyeli a dzsiddai helyzetet. Mert most vannak konfliktusok, finoman szólva, egy rakétatámadásért például egy üzemanyag előállító gyárat, nem tudom, üzemanyag finomítót, na, majd csak megtaláljuk a helyes szót, de a lényeg az, hogy forrnak az indulatok, és figyeli a Forma 1 a helyzetet, és hát nyilván a biztonság az első a csapatoknak és a pilótáknak, meg a szerelőknek, szóval gyakorlatilag mindenkinek, és kockázatot nem fognak vállalni. Most ugye közelről is tudjuk.
Bocsánat, csak tegyük hozzá, bocsánat, a kontextus kedvéért, hogy ez az Aramco-nak az egyik üzemanyag finomítója, és ez a cég ugye 2 éve a Forma 1 egyik fő partnere, emellett az Aston Martin,
Így
jól
van.
mondtam,
Igen,
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 az
igen,
Aston
igen.
Martinnak az egyik fő szponzora, úgyhogy erősen van köze a Forma 1-hez. Nem arról van szó, hogy most lőttek egy lukoil kútra valahol a sivatag közepén, hanem érinti a Forma 1-et erősen.
Igen, úgyhogy figyelik a szituációt, és hát bízunk abban, hogy aztán lesz is a hétvégén verseny. Vasárnap, ugye ott is esti futam lesz, szóval a hagyományos lett tekintetben eltérő menetrenddel. Ugye ez egy teljesen más karakterisztikájú pálya, a világ leggyorsabb utcai pályának mondják a szervezők a létesítményt, most egy kicsit át is alakították a 3 futammal ezelőtti állapothoz képest, tényleg milyen rövid időn belül volt, ugye tavaly évvégén volt Szaúd-Arábiai nagydíj, most pedig évelején. Szóval egy kis átalakítás. Érkezett egy kérdés, hogy máshonnan miért nem tudnak szerezni a szponzori dolgok miatt? Nem tudom, most pontosan ez
Mert
a
micsodát? Mit?
kérdés mire vonatkozik? Igen, ezt most hirtelen én sem értem.
Üzemanyagot? Ja, lehet, hogy értem, nyilván
Ja,
nem
üzemanyag.
arról van szó, hogy az Aramco ott tölti a Form 1-es autókba az üzemanyagot,
hanem
Nem,
rakétával
egyszerűen csak,
lövik a létesítményt,
igen,
és
egyszerűen csak a
veszélyes.
biztonsági helyzetről, és arról, hogy a Forma 1 is célpontja lehet akármilyen terrortámadásnak.
Igen.
Erről van szó. Nyilván nem a konkrét üzemanyag töltés a probléma,
Igen.
de sokkal súlyosabb a dolog.
Igen.
Ha
És azt
egyáltalán
azért
szólok.
tegyük hozzá, hogy ha bár elvileg a versenytörlése most nincsen terítéken, de nyilván a biztonságot figyelembe veszik, azért ne felejtsük el, hogy nem példa nélküli, hogy hasonlóan zavaros helyzet miatt törölnek Forma 1-es futamot, ugye bár emlékezhetünk a 2011-es Bahrein nagydíjra, amikor az akkori politikai zavargások lehetetlenítették el a rendezést, nincs is egymástól annyira messze a két pálya, tegyük hozzá.
Na, minden esetre most a közelről pont Bahreinben tudják figyelni, mi a szaudi helyzet. Bízunk abban, hogy akkor vasárnap látunk egy jó futamot, egy legalább hasonlóan izgalmasat, mint amit most láttunk Szahírban. És a futam másnapján, hétfőn, ugyanígy este 7-től, ez egy csapatrádió. Jövünk Olivérrel, Gáborral, és úgy gondolom, hogy ha nem marad bennetek semmi, akkor az adásunk végére érkeztünk.
Már bennünk vagy a nézőkre gondolsz, mert
Hát
igazából.
most mondhatjuk királyi többesként is, hogy bennünk, mint én, mi hármunk, de a nézőinkre is gondolok
Hát
természetesen.
szerintem mi éjszakában nyúlóan el tudnánk beszélgetni,
Igen,
szóval.
de egyébként, bocsánat, hogyha még egy másfél mondatot megengedhetek magamnak, meg aztán reagáljatok, hogy valahogy kihagytuk, hogy mit gondolunk az új szabályok hatásairól, hogy erről mondhatunk-e valamit egyáltalán egy futam után, vagy
Nehéz.
láttunk valamit, mert elkezdem gyorsan, aztán tényleg haladhatunk. Ugye láttuk Leclerc és Verstappen csatáját, hogy oda-vissza előzgették egymást, már említettük. Meg azt is láttuk, hogy igazából a rajt után viszonylag sokáig egyben maradt a mezőny, vagy legalábbis két bolyban maradt a mezőny, úgyhogy jól tudták követni egymást. De mit gondoltok? Leclerc-Verstappen csata már az új szabályoknak köszönhető, annak, hogy tényleg valóban jól követhetik egymást, vagy inkább a DRS játszott abban szerepet, hogy oda-vissza tudták előzgetni egymást egy darabig.
Én ezt két oldalról közelíteném meg, és nem pont csak a Leclerc-Verstappen csatára, hogyha kicsit kitérhetek, bár az egyik az az, hogy
Bocsánat.
ami ilyen negatívum szerintem egyenlőre, hogy brutálisan erős a DRS, és gyakorlatilag 8 tizedről visszahozta Verstappen az egyenesben Leclerc-t, ami bődület, és ez több, mint ami volt az előző korszakban. Viszont itt megint mutatkozik a jó is, hogy könnyebb a kanyarokban követni a másikat, és erre ezt egyébként Magnussen nyilatkozta is, hogy hát nem azt mondta nyilván, hogy jó a másik mögött autózni, de sokkal könnyebb tartani a lépést és közel maradni. És ugye belengedték például azt a tavalyi évben, vagy ugye korábban, amikor szó volt a szabályváltozásokról, hogy ugye a cél hosszabb távon az az lehet, hogy a DRS-t kiiktassák a Forma 1-ből. És én nem tartom elképzelhetetlennek, látva például most a bahreini 8 tizedes hátrány leforgást egyetlen egyenesben, hogy még idén sor kerülhet akár egy olyan futamra, ahol kihagyják a DRS-t a képletből. És a konkrét csatára a válaszom az, hogy nem tudom, tényleg nem tudom megmondani, hogy ez az új szabályok miatt alakult-e ilyen szorosan, vagy ennyire közel volt a két autó tempója alapvetően.
Oliver?
Szerintem valóban nehéz ebből az egy versenyből leszülni, hogy mennyire váltották be az új szabályok hozzájuk fűzött reményeket. Azt hiszem minden esetre látszik, hogy közel sem szakadnak szét annyira markánsan egymástól az autók, tehát az eddiginél jóval közebb vannak egymáshoz követési távolság szempontjából. Az megint egy más kérdés, hogy DRS nélkül ez mennyire bizonyosodna be, mert azt azért láthattuk, hogy minden egyes párharcban használták az állítható hátsó szárnyakat. De ez leginkább az akkor fog látszani, hogyha tényleg lesz egy ilyen úgymond DRS nélkül próbafutam, az lehet úgymond amikor esszük a pudingot.
és ne csak
Minden
Monaco
esetre
legyen.
igen, jövő, vagy nem is jövő, hanem most vasárnap megint megtudunk ezt azt a dologról, úgyhogy mindenki nézze a futamot, mi pedig jövünk akkor jövő hétfőn ugyanekkor a Csapatrádió
És
következő
bennünket
adásával.
is mindenki nézzen.
Hát
Ezt kérjük.
azt pedig csak remélni tudjuk,
Igen,
igen.
bízunk benne.
Várjuk a
Úgyhogy jövő
nézőket.
hétfőn jövünk, addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjatok le az új epizódról, nyomjátok be mellette a csengőt és az értesítésekért. Kövessetek minket Facebookon is, F1 and More néven találjátok meg az oldalunkat, írásainkat pedig a vezes.hu per Form 1 oldalon olvashatjátok, de vannak a vezes.hu más jó cikkek is, úgyhogy olvassatok, az jó. A csapatrádió adásokat egyébként, amelyet hogy itt YouTube-on vissza tudjátok nézni, meghallgathatjátok, de csak hangos formában egyébként Spotify-on, iTunes-on és Google Podcast-on is, szóval a legnépszerűbb podcast gyűjtőhelyeken gyakorlatilag. Hát akkor egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor, Szaúd-Arábia után.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük szépen!
Köszönjük,
Sziasztok!
sziasztok!